Köszönjük szépen a bizonyságtételeket, szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. És a mai igehirdetés és a mai textus is, mint egy kapcsolódik tulajdonképpen az elhangzottakhoz, a fiatal felnőttek szögligeti találkozójához és a tervezett férfi csendes napokhoz. Ugyanis a mai ige szakasz a Máté 28-ból a tanítványok elhívása, mondjuk így ebben a körben most a férfiak elhívása, megszólítása, ami természetesen azt is jelenti, hogy ugyanígy azért tanítványok meg vannak hívva nőtestvérek is. És a másik, hogy a tanítványság felelősséget is jelent, felelősséggel való felruházást, és erre hív el ma Jézus, és így szeretnénk ma erről az igéről beszélni. Máté 28.16-tól olvasom, álljunk fel az ige olvasására. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Imádkozzunk! Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te elhívtad egykor, és elhívod ma is a Te tanítványaidat. Köszönjük, hogy mindnyájunknak szól a Te hívásod. Segíts, hogy elfogadjunk, segíts, hogy taníthatóak legyünk, és benned meggyökerezve épüljünk. Kérünk, hogy szólíts meg ma bennünket igéd által, hogy elfogadjuk a felelősséget, elfogadjuk a küldetést, amit ránk bízol. Jézus nevében kérünk, Istenünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Egy rövid diasorral készültem, hogy egy picit könnyebben követhető legyen. Ezt a címet látjátok kivetítve, hogy a tanítványság, mint megbízatás és életprogram, és erről a programról, erről a megbízatásról szeretnék 5 pontban szólni röviden. A tanítványságnak az alapjegyeiről tanít ez a két igeszakasz, amit ma hallottunk. Az egyik a Máté 28-ból hangzott el, a Máté evangéliumából, a másik pedig a kolossi gyülekezetnek írt levélből, Pál apostoltól. Mi metodisták a Máté 28-at különösen szívesen vesszük kézbe és nyitjuk ki. Ugye az egyházrend maga úgy határozza meg a metodisták nagy küldetését, ennek a mozgalomnak a küldetését, hogy a mi feladatunk, hogy az embereket tanítványát tegyük. Ez az a hely, ahol Jézus tulajdonképpen megfogalmazza a missziós parancsot a Máté 28-ban. Ez a kiküldésnek az ideje, a kiküldő parancs, ahol Jézusnak a búcsú szavai hangoznak el. Én mindig úgy gondolok erre az igére, hogyha egy mai keresztény ember itt a 21. században elbizonytalanodik, hogy mit jelent ma hívőnek lenni, mit jelent ma Krisztus követőnek lenni, mi is a mi küldetésünk, mit jelent igazából a hívő élet, akkor javaslom, hogy nyissuk ki a Máté 28-at. Ez az a hely, ahol még Jézusnak van pár pillanata, van még néhány perc, egy óra vagy egy fél nap még maximum, amit a tanítványokkal eltölt. Ez egy búcsú pillanat, Jézus búcsúzik, és ezek a búcsú pillanatok mindig egy utolsó esélyt jelentenek arra, hogy még egyszer valami fontosat elmondjunk és közöljünk, és így van itt Jézus is, még egyszer utoljára tömören a legfontosabbat ki akarja fejteni ebben a rövid időben. Olyan ez, mint egy utolsó végakarat, egy testamentum, egy utolsó rendelet, egy utolsó nyilatkozat, egy testamentum a testamentumban. És nézzük meg, mi is ez a testamentum? Miről beszél itt Jézus? A tanítványságról. Ugye eltöltött 3 évet azzal a 12-vel, de ugye ki lehet tágítani a kört, beszélhetünk egy egy tágabb körről, 70-ről. Minden esetre tanítványokat gyűjtött ebben a három évben, tanítványokat készített föl, hogy elinduljanak vele, és megérkezzenek a keresztútig, és látjuk ezeknek a tanítványoknak a tanulási folyamatát, a bukdácsolásaikat, azt, hogy nem értenek dolgokat, hogy meg akarják őt óvni a kereszttől, sőt, mire megérkeznek a kereszthez, az egyikük elárulja őt, és szinte mindegyik elhagyja őt. De mégis ő kiválasztja ezt a 12-t, elhívja a tanítványait, és most is arról beszél, hogy ez a cél, itt az utolsó pillanatban arról beszél, ez a cél, hogy minden népet fel kell venni Isten országába. Minden népet el kell hívni Isten országába. Jézusnak az útjára, Jézusnak az iskolájába. Minden népet hívjatok meg tanítványnak. És ennek a tanítványi iskolának szeretnék ma az öt pontjáról beszélni. Az első pont az elhívás. Az elhívásnak a szava az első. Hát ezzel kezdődik a tanítványság. Ha nincs hívás, akkor nem kapunk utat. Kell a hívás, amit úgy is mondhatnánk akár, hogy ha nincs megtérés, akkor nincs tanítványság. Ez a kiinduló pont. Meg kell hallani a hívást, meg kell térni Jézushoz, hogy tanítványunk lehessünk, és elkezdhessük ezt az iskolát. Jézus ugye úgy olvassuk ebben az evangéliumnak a legutolsó szavaiban, hogy még egyszer meghívja valahová a tanítványait. Hova hívja meg? Galileába, egy hegyre, egy helyre. Sőt, nagyon érdekes az az ige, amit itt használ a Szentírás, azt mondja, hogy oda rendeli őket. Ez szinte egy parancs, szinte egy utasítás. És valahogy ebben a szóban, hogy rendeli őket, kifejeződik az, hogy Jézus az, aki a mester, aki a tanító, aki a tanítványt irányíthatja. Ez a jézusi hatalomnak a szava, a királynak a szava, ő a tanítvány ura. Nem nagyobb a tanítvány az uránál, ugye figyelmeztet így Jézus a tanítványokat az út során, hogy nem lehettek nagyobbak a mesternél. Mert a mester az, aki a tanítványnak célt ad, aki utat ad, aki feladatot ad, a tanuló tehát a tanítóhoz van kötve. És a jó tanulót, ugye, hogyha kicsit visszagondolunk az iskolás évekre, ez úgy az emberből úgy meg szokott maradni, és föl tudunk idézni egy-egy kedves tanárt, egy-egy jó pedagógust, aki az életünkben fontos volt. A jó tanulót mindig az jellemzi, hogy ráhangolódik, különösképpen megszereti, ráhangolódik az ő tanárára. A lényeg ez a ráhangolódás. Ezzel szemben milyen a rossz tanuló? A rossz tanuló, a rossz diák azt gondolja, hogy a tanár ellen lázadni kell, ha a tanár kér valamit, akkor az ellenkező irányba kell indulni. Ez a rossz diáknak az útja. Aztán itt van az elhívásnak egy másik különlegessége, amit ennél a szónál szeretnék még megvilágítani, hogy Isten hív minket, Jézus meghív minket az ő iskolájába, de úgy hív meg, hogy egyúttal elhív arra, hogy mi is hívjunk másokat. Meghív, hogy te is legyél ilyen meghívó, közvetítő. Hát ezt úgy fejezi ki a Máté 28, hogy tegyetek tanítványát is minden népet. Folytassuk azt a szolgálatot, amit Jézus elkezdett. Ugyanakkor nagyon megtévesztő ez a szó. Mintha a tanítványát tételt, azt mi végeznék. Mintha ez a mi csodálatos erőnk, eszünk, értelmünk lenne. Megtévesztő ez a szó, mert valójában persze ő az, aki tanítványát tesz. És akkor mi az ember szerepe? Az, hogy eszköz vagyok. Eszköz lehetek csak az Úr kezében, és itt újra eszünkbe juthat az a fontos történet, amikor Sámuel keresi az új királyt, Isai gyerekei közül, ugye, és mit van neki Isten, hogy hát ti mindig azt nézitek, ami a szemetek előtt van. Egy jó szövetségi igazság, régi több ezer éves igazság, de Isten máshogy lát. Isten azt nézi, ami a szívben van, és ő így választja ki a tanítványait. Mi a külső alapján ítélünk, és lehet, hogy a külső alapján, vagy a diplomák, a képzettségek alapján, emberileg nézve, lehet, hogy ezt a 12-t végig nem választottuk volna ki. Hát volt köztük vámszedő, aki olyan minimum úgy tekintették, hogy egy római kollaboráns. Volt köztük egyszerű halászember, még azon is elgondolkodhatunk, hogy olyan tudott-e írni és olvasni. Alkalmas ez a 12? Jézusnak alkalmas volt. Mert az Isten azt nézi, milyen szinten van. Jézus belőle lát, és neki kellett ez a nagyon sokféle, nagyon sokszínű, egyszerű ember, neki alkalmas volt. Neki ők kellettek, mert ő tesz tanítványá. Ez nem emberi mű. Nem az emberi szem, nem az emberi tett, hanem Isten látás, Isten mű. És nekünk ezzel a nyitottsággal kell érteni azt, amit Jézus mond, hogy tegyetek minden népet, hívjatok meg minden népet az én tanítványommá. De a hívás után a második pont, az elfogadás. Az elfogadásnak a szava, ugye így nyár végére már azért lezárulnak a felvételi eljárások és időszakok. Ugye, hogyha valaki felvételizik, és ez megint csak sokunkkal megtörtént már, hogyha ha esetleg nem is a felsőoktatásba vagy iskolába, de munkahelyre biztos, hogy mindjárt felvételiztünk már, tegyük föl, hogy felvételizel valahova. És jön az értesítés, hogy jó hír, örömhír, van, felvettek. Ugye ez a hívás. Van hívás, kibontottad a borítékot, vagy megnyitottad az e-mailt, visszajeleztek a munkahelyről, és pozitív az elbírálás, fölvettek. De akkor én mindig rajtad áll a dolog. Volt hívás, kaptál időpontot, de ezt nem fogadod el, ha nem mész be a munkahelyre, vagy nem mész el beiratkozni azon a napon és abban az órában, amikor ez megvan adva, akkor hiába volt hívás. Kell az elfogadás. Mert enélkül, beiratkozás nélkül nem indul el a képzés. Az elhívást el kell fogadni, enélkül nincs követés, nincs tanítványság. Hát ez az akaratunknak a kérdése. Ez egy döntés. Akarsz tanítvány lenni? Hívás az van. Elfogadod a hívást. Ez az akaratnak a szava, a döntésnek a pillanata, az, hogy hogyan használom az akaratomat. A mi atyánkban olyan sokszor imádkozzuk, és talán olyan sokszor nem veszük komolyan, hogy legyen meg a te akaratod, ne az enyém, ne az én elképzelésem, ne az én felfogásom, hanem a te akaratod. Ne az én félelmeim, ne az én kétségeim legyenek meg, hanem a tied. A te akaratod, a te biztonságod legyen meg. Érdekes ez a történet a Máté 28-ban, mert a tanítványok megértik a rendelést, megértik a hívást, és mit olvasunk? Hogy leborulnak előtte, de a kétségek még ott vannak a szívükben, nézzetek meg. Nagyon furcsa. De mégis volt annyi bizalmuk, és volt annyi eszük, hogy ha Jézus mondja, a feltámadott Úr mondja, lehet, hogy vannak még bizonytalanságok a szívbe, de legyek ott. Legyek ott az Úrnál, az Úr mellett. És legyőzik ezeket a kétségeket és félelmeket. Wesley egyébként azt mondja, hogy a kétség, a félelem, a bizonytalanság valóban egy Isten ellenes érzés a szívünkben, mert hidegé tesz, érzéketlenné tesz, és betömíti a lelkéletnek a forrását. Milyen veszélyes a kétség, a félelem és a bizonytalanság, és milyen veszélyes, hogyha örökké ebben élünk, ha örökké aggódunk, ha örökké kétségek között és félelmek között. És mi az, ami eljött a Jézusnak az útja, azt mondja Wesley, igen, az állandó higgadtság, a nyugalom és a csendes bizalom. Hát én valahogy így gondolok erre a galileai jelenetre a hegyen, hogy Jézus búcsúzik, és egy nyugalmat akar adni a tanítványoknak, azt, hogy ne féljenek. Ő most elbúcsúzik, elmegy tőlük, és nem sokára küldi a Szent Lelket, aki már munkálkodik bennünk, de Jézus itt ezt a higgadságot, ezt a biztonságot, ezt az Istenbe, egy csendes bizalmat akarja adni a hegyen. Bízhattok bennem, mondja Jézus, mert nekem adatott minden hatalom. Hát, hogyha ezt a mindenhatóságot úgy komolyan meg tudná élni az ember, akkor bizony a mi hívő életünk valahogy egészen más dinamikában működhetne. Hogyha örökérben ennek a tudatában lennénk, hogy Isten mindenható, és egészen máshogy élnénk meg a kihívásainkat. Veletek vagyok mindennapon. A harmadik pont a tanításnak a kérdése. Tanítható, ugye ez a tanítványnak egy alap motivációja. A tanítvány akkor jó tanítvány, hogyha tanítható. Hogyha odaáll a mesterhez, minden reggel vele kezdi, és a nap végéig beletölti azt az időszakot, és kíváncsi arra, hogy mit mond a mester, mit mond az ő tanítója. Ez a taníthatóság. Ez kell alázat, kell befogadóképesség, nyitottság. De nagyon érdekes, Jézus ugye itt azt is hozzáteszi, hogy ti is tanítsatok. Tegyetek tanítványá, vagyis hívjatok ti is, tanítva őket. Ti is legyetek tanítók. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy ő kicsit máshogy érti ezeket az újszövetségi történeteket, mert ő nem tanítvány. Ugyanis ő nem lelkész. Nem tudom, hogy ti is így értitek el. Én azt hiszem, hogy ez az én fejemben nem így kapcsolódik össze ez a két szó. Mindnyájan, minden keresztény testvér valójában tanítvány, aki tanul Jézusnak a szeretet útján. És ugye aki tanítvány, az tehát nem csak tanítható, nem csak ebben a nyitottságban él, hanem igenis tanít is. Te is tanítasz. Akkor is, hogyha nem állsz föl a szószékre vasárnaponként, vagy nem te tartod csütörtökönként a Biblia órát. Te is tanítasz. Mert természetesen nem csak a szavainkkal tanítunk, hanem tanítunk a tetteinkkel is. Ahogy édesanyaként, vagy édesapaként megállsz a gyereked mellett, vagy férjként, feleségként megállsz a házastársad mellett, vagy bemész a munkahelyedre, a kollégáid között ott vagy, vagy a beosztottaid, ahogy rád néznek, tanítasz. Egész életünkkel tanítunk. És így vagyunk mindjárt tanítók. Tanító tanítványok. Így gondoljunk egy pillanatra megint erre a kolossai üzenetre, amit a Pál ír a gyülekezetnek, hogy ugye volt elhívás, elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, és azt mondja Pál, úgy folytatja, hogy éljetek is ő benne, mert üzen az életetek. Mindig ez a kérdés, hogy mit üzen az életünk. És azért mondja Pál, hogy éljetek is ő benne, mert az életetekkel tanítotok. És ez a tanítványnak a legnagyobb lecke, hogy mit csinál az életében. Odaadod az életedet? Ugye végül Jézus ebbe summázza azon az utolsó napon az ő üzenetét, az utolsó vacsora napján, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha életét adja. Ha oda áldozod, oda ajándékozod az életedet. Jézus azt mondja, hogy ez egy fő ismertető jegy. Ez a szeretetnek, az önfeláldozó szeretetnek az útja, és azt is hozzáteszi János evangéliumában, hogy igen, arról fogja mindenki megtudni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Mi jellemzi ezt a szeretetet? Jellemzi az életnek az odaadása, az alázat, a megbocsátani tudás, és ugye tegyünk hozzá még egyet, ami itt a csütörtöki bibliórán is elhangzott, hogy Jézus mindig az elesettekkel törődött. És így adta oda az életét is. És van jó látni azt ebben a gyülekezetben is, ahogy a befogadóházban kalózó fiatalokkal foglalkoztok, reménységgyülekezetben hajléktalanokkal, kürtös pusztán a romákkal. Igen, ez egy nagyon jézusi gondolat és cselekedet. Tanítás, taníthatónak lenni és tanítani az életünkkel. Éljetek is ő benne. És ezután érkezünk meg a negyedik, ötödik ponthoz, ami két hosszú távú feladat. A negyedik pont a meggyökerezés. Látjátok ezt a gyökérzetet és a lombozatot. Sokszor nem is gondolom bele, hogy mi az, ami a lomb és a törzs alatt van, hogy körülbelül ugyanakkor a gyökérzet, azoknak a hatalmas fáknak ugyanakkor a gyökere van a föld alatt. Ugye az egészséges növény gyökérzete folyamatosan növekedik, egyre erősebb lesz, és a növekedés által egyre szilárdabban állnak ezek a hatalmas fák. A gyümölcs termő fáknak az életében nagyon alapvető jelentősége van a gyökérrendszernek. A legfontosabb feladata a növénynek a rögzítése a talajban, fölveszik a tápanyagokat, vizet, szállítják, raktározzák. Bizonyára mindjárt jobban tudjátok ezt nálam, de a lényeg, hogy a hívő ember életében is így van ez. A tanítvány életében is. Ha gyümölcs termő életet kíván a tanítvány élni, akkor nagyon komolyan kell venni a meggyökerezést. A meggyökerezés, ami az elmélyülésnek az ideje. Lehet, hogy láthatatlanul történik, ugye, a föld alatt. Most ott nem látjuk a föld szintet, de tudjuk, igen, a gyökér a föld alatt van, egy láthatatlan folyamat. Ez a belső szobának a folyamata. A meggyökerezés, a befelé mozgás ideje, ahol a lelkem épül. Ahol egyre többet értek meg az Úrból, egyre többet élek meg vele. És ezáltal ebben a belső növekedésben egyre szilárdabban állhatok. A vihar idején, a próbák idején, kísértések idején is megáll. Nem szakad ki, nem törik el, nem semmisül meg. Lehet, hogy jönnek a viharok, és meghajlik az a fa. Kimozdítja a fát ez a szél, ez a vihar. Eltörni látszik, de újból kiegyenesedik. Mert erős a gyökere, és így tudunk mi is megállni tanítványként. Akkor, hogyha van egy ilyen erős meggyökerezés az Úrban. Ezt mondja Pál a kolossi gyülekezetnek, hogy az elhívás után elfogadtátok az Urat, éljetek is ő benne, és gyökerezzetek meg. És csak ezután mondja azt, és ez az ötödik utolsó szó, amit ma az igéből kiemelünk, hogy épüljetek föl. Mert akkor lehet épülni, akkor lehet a külsőre figyelni, és a külsőben nagy dolgokat látni, hogyha van gyökér. Ha nincs gyökér, akkor az első szélre kitépi a szél, és elfújja azt a kis életet, ami ott elindult. Igen, Pál tudja ezt is, azt mondja, gyökerezzetek meg, és utána épüljetek föl. Ez a két hosszú távú folyamat, ez a bent, és a kintnek a mozdulata. Igen, hogy kell a belső csendes szoba ahhoz, hogy a külső tágas térbe lehessen mozdulni. Mert Jézus tanítványa nem élhet csak befelé önmagának. Nem élhet csak a négy fal között, ugye? Hogy ezek a falak is itt a felső erdősorban azért vannak, hogy itt meggyökerezzünk, és épüljön a belső lelki élet, hogy utána a külső életben is tudjunk szolgálni a tágas téren. Mert a belső növekedést a kilépésnek kell követnie. A másik ember felé. Egy kicsit az a szerzetesi gondolat, hogy bezárva éljek a cellámba, és nézegessem és cizelláljam önmagamat, ez valahol egy zsákutca, testvérek. Jézus tehette volna ezt? Elvonulhatott volna, és el is vonult, de utána mindig azt látjuk, hogy lejött a hegyről, megtalálta a következő embert, akit neki meg kell szólítani, és el kell hívnia. A másik ember felé lépni. Egy tágas téren élünk, valójában a szolgálatoknak a sokassága várhat ránk. Itt van körülöttünk a szolgálatoknak a sokassága, ha erős a gyökérzet, ha jók az alapok, akkor lehet ezekből beleállni. Pál ugye így építi fel ezt a sorozatot a gyülekezeteknek, hogy az elhívás után elfogadtátok az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épüljetek fel a hit által, amint tanultátok. Testvérek, így kívánom azt mindannyiunknak, hogy erősödjünk hit által, amint tanultuk ebben a gyülekezetben is, nemzedékek sora óta, és így legyen háladás a szívünkben az Úr felé. Pál is így teszi hozzá, és ezzel zárja ezt a sort gondolatot, hogy a háladásotok legyen egyre bőségesebb, mert lesz miért hálát adni, mert gyümölcsök terem az a fa. Isten fia ezért jötte be a világba, és ezért halt meg ezért a világért, értem és érted, hogy életünk legyen, hogy tanítványok legyünk, hogy eszközök legyen.